Nagyon sok szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő gyerekeket. Szeretném tőletek kérdezni, hogy gondoltok-e arra, hogy milyen különleges dolog lesz az, amikor emberek, akik ezen a földön élnek, olyan sok-sok gonoszságot látnak, együtt foglak lakni Jézussal és az angyalokkal. Nem tudom, mit gondoltok, hogy vágyakozhatunk mi erre az életre? Egy Zsoltárból szeretnék nektek idézni, amiben a Zsoltáros föltesz egy kérdést: Uram, kicsoda lakhat majd a te szent hegyeden? Azt a kérdést teszi föl a Zsoltárs, hogy vajon kik lesznek azok az emberek, akik oda fognak eljutni. És hadd olvassam nektek, hogy milyen választ kapott erre a Zsoltáríró. Ez így hangzik. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól. Amit én most szeretnék nektek kiemelni ebből a kijelentésből, tehát az lesz majd az angyalok társaságában is Jézus Krisztussal, aki igazságot cselekszik, és igazat szól. Nem tudom, gyerekek, hogy tapasztaltátok-e azt, hogy nem olyan könnyű mindig igazságot szólni, meg igazán beszélni. Tapasztaltátok ezt, hogy nem könnyű mindig igazat mondani? Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy szerettétek volna, hogyha titeket többre becsülnek, vagy nagyobbnak látlak, mint amilyenek vagytok. Nem tudom, tapasztaltátok-e azt, hogy gyerekek között is előfordul, hogy szeretnek olyan nagyokat mondani, hogy valahogyan többnek lássák őket, mint akik valójában. A héten olvastam egy történetet, ami szemléletesen kifejezi azt, hogy mennyire hajlamos erre az ember. Ez a történet egy olyan katonáról szól, aki közkatonából hadnagynak lett kinevezve, és ezzel a tisztséggel együtt járt, hogy egy új irodába költöztették őt. Bekerült egy irodába. És hát nagyon fejébe szállt a dicsőség, hogy ő most már hadnagy lett, és belépett az ő irodájába egy közkatona, és hogy őt nagyobbnak gondolja, gyorsan fölvette a telefont, és beleszólt, mintha egy tábornokkal beszélgetne, hogy igenis, tábornok úr, számíthat rám. És letette a telefont. És utána kérdezte meg a közkatonától, hogy miért jött be. Ő pedig azt mondta neki, hogy jelentem, uram, azért, hogy bekössem a telefonját. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szemléletes történet arról, amit a Biblia úgy nevez, hogy az ember könnyen gondolkozik magáról úgy, hogy így mondja, hogy nagyra látóvá válik. Felfuvalkodottá vagy kevéjé. Érdekes, hogy Dávid az egyik zsoltárában azt írta, hogy a nagy lalátót és a kevés szívűt azt én nem szenvedhetem, és nem is engedem be a házamba. Nekem nagyon elgondolkoztató vált az, hogy milyen is, amikor az ember többet akar mutatni magáról, mint amennyi. Akkor nem igazán úgy cselekszik, amilyen ő valójában, hanem többnek akar mutatkozni. És ezért dicsekszik valamivel, vagy többet akar magából megmutatni. És én szeretném, gyerekek, ezt az ígét a szívetekre helyezni. Hogyha mi szeretnénk beilleszkedni a mennyei világba, ahol a tiszta mennyei szent angyalok léteznek, és Jézus Krisztus az Atyával és a Szentlélekkel, akkor bárcsak a Jóisten segítene bennünket arra, hogy mi igazságot cselekedjünk, és igazán szóljunk. Ami a szívünkön van, őszintén, azt merjük elmondani. Akik mi vagyunk a valóságban, azt merjük fölvállalni. Igazán viselkedjünk, és igazán szóljunk. És ne legyünk azok közül valók, akik nagyralátóak, vagy felfuvalkodottak azért, mert sokat gondolnak magukról, hanem bárcsak a Jóisten segítene bennünket erre az őszinte, egyenes, igaz magatartásra. Erre segítsen mindannyiunkat, bennünket, felnőtteket is, és titeket is a Jóisten az ő kegyelméből. Amen. Mindezek után, kedves gyülekezet, lapozzuk föl Ézsaiás könyve 58. fejezetét, és a múlt alkalommal, amikor közöttetek voltam, akkor felolvastam egy igeverset, amit most újra szeretnék fölemlíteni előttetek, mert nagyon megragadott engem ez az igei kijelentés, azért, mert nagyon időszerűnek érzem ezt a kijelentést. Így olvasom tehát Ézsaiás 58. fejezetéből a 12. verset. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának. Azért került különösképpen a szívembe ez az ige, mert mostanában sokat olvastam Esdrás Nehémiás könyvét, és a szívemhez szólt a közelmúltban egy kijelentés, amit annak idején Nehémiásnak mondtak, ami erről szól, hogy fogytán van az ereje a terhordónak, a rom pedig sok. És amikor ezt én elolvastam, ezt az igehelyet, akkor azt mondtam magamnak, hogy ez a mikorunkról szól. Mert ha őszintén szeretnénk jellemezni a közösség életünket per pillanat, akkor nyugodtan elmondhatjuk ezt, hogy ez így van, hogy fogtán van az ereje azoknak, akik nagyon sok terhet hordoztak az elmúlt időszakban, de azt látjuk, hogy a rom pedig sok. És nekem nagyon a szívemhez szólt ez az ige, hogy de Isten ilyen körülmények között szeretne embereket felhasználni arra, hogy őket ösvények megújítójának és romlás építőjének nevezzék, és olyan emberek legyenek, akik a régi romokat fölépítik, és az emberöltők alapzatait fölrakják. Az elmúlt alkalommal arról beszéltem, hogy áttekintettük Dánielnek és társainak a jellemét, hogy hogyan tudta őket Isten annak a romlásnak a hátterén felhasználni. Most pedig azt szeretném tenni előttetek, hogy úgy röviden szeretném felidézni azt az időszakot, amikor elhangzott ez a kijelentés, hogy a rom sok, és fogytán van az ereje a terhordónak, a jeruzsálemi újjáépítésnek az időszakát. Vajon mi volt jellemző azokra az emberekre, akiket Isten ezekben az időben föl tudott használni, hogy a romlásból ők fölépítettek valami hatalmasat, fölépítették a templomot, és azután pedig fölépítették a városfalakat is. A legelső dolog, amire én szeretnék utalni, Esdrás könyvének az első fejezete alapján, hogy olyan elgondolkoztató volt számomra, hogy mit is lehetne ezeknek az embereknek az első jellemzőiként mondani. Úgy beleképzeltem magam, hogy amikor olvashatjuk itt az Esdrás könyve első fejezetében Círus rendeletét, amikor ő azt mondja, hogy valaki közöttetek, itt a Babilon, illetve Perzsiában lakó nép között, zsidó ember, azt mondja, hogy Anna azzal legyen az ő istene, és hazamehet Jeruzsálembe azért, hogy fölépítse azt a lerombolt országot, a templomot benne, a saját házát, és a város falakat is, hogy visszahelyeztessék Isten népe az ő házába. És én elgondolkoztam, hogy szerintetek az az 50 000 ember, aki hallgatott erre a szóra, aki meghallotta ebben a kiáltványban, hogy itt az idő, azokra mi volt jellemző? Az első, amit én saját magamnak megfogalmaztam, hogy ezek, én biztos vagyok, hogy proféciákat kutató és ismerő emberek voltak, vagyis, hogy olvasták az írásokat. Ezt én onnan gondolom, hogy Dániel könyve 9. fejezetében olvashatjuk Dánielről, hogy ő megfigyelte Jeremiás proféta könyvében az esztendőket, hogy hány év múlva kell majd visszatérni a babiloni fogságból. És ő könyörgött az Istenhez, hogy ez az idő jöjjön el. Most el tudjuk képzelni, hogy a többi 50 000 ember, aki Perzsia különböző tartományaiban lakott, minek alapján hallhatta meg ebben a kiáltványban a felszólítást, hogy most hazamehet, hogy ennek tényleg van értelme és tényleg van ideje. Én úgy gondolom, ezek az emberek voltak azok, akik úgy szintén, ahogy Dániel, kutatták azt, hogy minek az ideje van, és amikor felhangzott a felhívás, akkor ők ennek nyomán azonnal tudtak lépni. Most azért gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos, legalábbis számomra nagyon fontos jellemzője azoknak az embereknek, akiket a végidőben Isten föl tud használni, hogy olyan embereket fog tudni használni, akik folyamatosan kutatják az írásokat, és az írás kutatásuk, a Biblia ismeretük alapján meg fogják érteni, hogy mikor, minek van az ideje. Mikor van az ideje annak, hogy egyelőre még tehetik a saját dolgukat, és kereshetik az Isten akaratát, könyöröghetnek az otthonukba, és mikor van az az idő, amikor lépni kell, amikor oda kell hagyni a világi dolgokat, és mindent oda kell szállni az Isten ügye érdekében. Nagyon elgondolkoztató volt számomra az, hogy nem tudom, mit gondoltok ezeknek az embereknek a jelleméről, hogy milyen lehetett az, hogy az ott felépített otthonaikat, karrierjüket ott hagyva, nyilván pénzét tenni azt, amiük volt, és elindulni, hogy visszamenjenek a saját országukba, amiről tudták, hogy ez leromboltatott. Az, hogy mennyire önfeláldozó emberek voltak, számomra abban derül ki, hogy itt az első fejezetben, Esdrás könyvében olvashatjuk a 68. és a 69. versben, hogy amikor ők odaértek, és felsorolja azt, hogy mennyien voltak, kik voltak ők, azt olvastuk, hogy itt a családfők, mert ugye abban a korban a családfők tették a család nevében a dolgokat, azt olvastuk róluk, hogy némelyek önkéntesen adakoztak az Isten házára, hogy fölépítenünk az ő helyén, tehetségük szerint adtak az építés költségében, aranyban és ezüstben, és még papírruhában. Az, amit a Jóisten a szívembe helyezett ebből a történetből, az én bizonyos vagyok abban, hogy Isten a végidőben is olyan embereket fog tudni felhasználni, akiknek az életében megvalósul az, hogy ők először keresik az Isten országát és annak igazságát, és hogyha kell, akkor mindenüket képesek odahagyni a földi dolgok közül, és a tehetségük szerint mindenüket képesek odaadni az Isten ügyére. Úgy végig gondoltam azt, hogy az összegyűjtött kincseiket tudták elvinni magukkal. Nyilván a házaikat ott kellett hagyni. De úgy végig gondoltam, hogy szerintetek készülhettek ők erre az időre, hogy egyszer majd vissza lehet menni az ő országukba? Én úgy gondolom, hogyha kutatták az írásokat, és komolyan vették, hogy Jeremiás azt mondta, hogy 70 év múlva haza lehet majd menni, akkor ők erre gyűjthették a kincseiket, hiszen itt nagy összegű adományról van szó, hogy ők aranyban, ezüstben, és még papírruhákat is vittek magukkal. Tehát tudatosan előre készültek arra, hogy amikor ott az idő, akkor ők a vagyonukat, minden, annak minden részét, azon kívül, hogy a saját otthonukat rendbe szedték, az Isten ügyére adták. És én elgondolkoztam azon, hogy vajon én tudatosan készülök erre az időre. Mert ugye most, amikor a nagy küzdelem tanulmányozásának a végén vagyunk, a negyedévnek a végén, emlékeztek arra, hogy tanultunk arról, hogy milyen rendeletek fognak megélni a végidőben. Hogy emberek, akik az Isten pecsétjét magukra veszik, illetve Isten rájuk helyezi azt a pecsétet, azok nem adhatnak és nem vehetnek, mert ők nem veszik magukra a fenevad bélyegét. Vagyis lényegileg azokat a kincseket, a dolgokat, anyagi javakat, amiket ők összegyűjtöttek, azokat egy idő után már nem tudják semmire sem használni, mert nem adhatnak, nem vehetnek. Vajon kiknek fogja tudni az Isten kijelenteni, hogy mikor jön el az az idő, amikor amiük van, azt mind az Isten művére odaszánhatják. Most még, ebben a kellemes időben, amikor még föl lehet azokat a javakat használni. És én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek az Isten személyesen fogja majd akkor megmutatni. Hogy ők kutatják az írásokat, figyelik az idők jeleit, és Isten a szívükre fogják helyezni, hogy amiük nekik van, addig, ameddig lehet adni és venni. Ameddig az Isten műve végső, nagy evangélium hirdetésére föl lehet ezeket az anyagi javakat használni. Azt ők oda fogják tudni adni. És úgy végig gondoltam, hogy és mi lett a többiekkel, akik nem hallgattak erre a szóra. Vagy egyáltalán nem tudták meghalani ebben a felhívásban azt, hogy most van itt ennek az ideje. Tudjátok, ahogy az időrendet összeállítottam, majd a végén ki fogok nektek osztani egy időrendi sorrendet, amit összeállítottam erről az időszakról, arra döbbentem rá, hogy akik ott maradtak Perzsiában, azok nagyon komoly figyelmeztetést kaptak ezután, hogy nem jól döntöttek. Mert időrendileg, ugye 535-ben ment haza az első fogolycsapat 50 ezer emberrel, 474 környékén történt az a válság, amit Eszter könyve feljegyez. Emlékeztek, hogy mi történt Eszter idejében? Egy olyan rendelet született, ami gyakorlatilag, ha Isten nem lép közbe, az összes zsidónak a kiirtásáról szólt. És nagyon elgondolkoztató volt számomra, hogy ezelőtt, az időszak előtt Isten még felszólította prófétán keresztül is a zsidókat arra, hogy fussatok ki Babilonból, én népem. Profétai üzenetet is kaptak. És én úgy gondolom, hogy akik ott maradtak, egy nagyon komoly figyelmeztetést kaphattak Istentől arról, hogy nem léptetek akkor, amikor lehetett. És én úgy gondolom, hogy nekik volt még lehetőségük arra, hogy változtassanak, mert olvashatunk arról, hogy Esdrás vezetésével 457-ben hazatérhetett egy újabb fogolycsapat. Én úgy gondolom, azok az emberek voltak, akik tanultak abból az időszakból, ami az Eszter kora időszaka volt. Hogy a felhívás az nekik szól, hogy itt most már nincsenek biztonságban, mert akár kiirthatják az összes zsidót, és ott lesznek biztonságban, mert Isten visszahelyezi őket a saját országukba. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a Jóisten bennünket fölhasználhasson, és áldozatkészségre tudjon minket tanítani, én azt gondolom, hogy már most kell könyörögnünk ahhoz, hogy mi helyesen tudjuk felhasználni az anyagi javainkat. Hogy mi megértsük, mit jelent keresni először az Isten országát, gyűjteni kincseket az Isten művére, és akkor, amikor az Isten majd megmutatja, akkor odaadni azt az Isten oltárára. Mindezek után a következő dolog, amiről szeretnék említést tenni, amit megértettem ezeknek az embereknek az életéből, hogy tele voltak olyan körülményekkel, ami félelemre adhatott nekik alapot. Itt az Esdrás könyve 3. fejezetében olvashatunk arról, a 3. versben, hogy erős fundamentumra állították fel az oltárt, mert féltek a földnek a népétől, és áldoztak rajta égő áldozatokat az Úrnak, reggeli és esti áldozatokat. Ez a 7. hónapban történt, a hazatérés idején, a 7. hónapban, amikor nekik nagy ünnepeik voltak, ugye ez volt az őszi ünnepkörnek az időszaka, ez a bizonyos kürdzengés ideje és a nagy engesztelési nap és a sátoros ünnep. Azt olvassuk, hogy megünnepelték a sátoros ünnepet is, de én fölfigyeltem egy kifejezésre. Féltek a földnek a népétől. Számomra ez azt jelenti, hogy a végső időszaknak az idejében nem lesz olyan időszak, amikor nem lesz okunk arra, hogy mi féljünk. Mert olyan körülményekben kell nekünk élnünk, amiről a Szentírás nagyon sok helyen és nagyon sokféleképpen bizonyságot tesz, hogy mindenféle félelemre okunk lesz. Ugye itt is félhettek, azt mondja, hogy itt a földnek a népétől féltek. Ha elolvassuk a 4. fejezetet, akkor azt olvashatjuk, hogy a tartományoknak a népei a 4. fejezet 4. verse szerint arra törekedtek, hogy megkössék Juda népének a kezét, hogy nehogy csinálják a dolgukat, és azt olvassuk, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék az ő szándékát, és azt olvassuk, hogy Círusznak és Perzsia, illetve Dáriusz Perzsa király uralkodásának az egész idejében ez volt jellemző. Aztán, hogyha föllapozzuk Nehémiás könyvét, ugye ez egy későbbi időszak, egy jóval 70 éven túllévő időszak, amikor Esdrás után Nehémiás is hazaérkezett Jeruzsálemben, ugyancsak azt olvassuk, hogy olyan körülmények voltak ebben az időben, hogy Nehémiás úgy rendelkezett, hogy az egyik kezükben a fegyver volt, a másik kezükben pedig az építőeszköz. És azt olvassuk, hogy mindenféle támadásba rendültek a környező népek, azt olvassuk, hogy ostrom állapot volt Jeruzsálemben. És ők ostrom állapot idején tudtak építeni. És nagyon elgondolkoztató volt számomra az, hogy mi volt az az erő, ami őket megtartotta, hogy ezekben a félelmetes körülményekben ők ki tudjanak tartani, és ne hagyják abba, és hogy folytassák a munkálkodásukat. Figyeljük meg, hogy mi az, amit ők tettek. Egy erős fundamentumra fölállították az égő áldozati oltárt, hogy ott reggel este égő áldozatot mutassanak be. Tehát nagyon jól tudták, hogy komoly könyörgés, odaszállás, Isten oltalmának a keresése nélkül ők nem tudnak megállni, és nem tudják végezni a dolgukat. Ezért én azt értettem meg, hogy a végső időben romoknak az építői azok az emberek lehetnek, akik képesek lesznek arra, hogy a félelmeiket az Istenre helyezzék. Oda tudnak menni az Istenhez, és ha kell reggel, ha kell este, ha kell egész nap, ráhelyezik a félelmeiket, mert tudják azt, hogy az Isten az ő munkáját beszeretné fejezni a végidőben. Meg kell hirdetni majd a végső evangéliumot. És ha félelmetes körülmények is vannak, ők tudják az ő félelmeiket az Istenre helyezni, és így mondtam saját magamnak, hogy ahogyan én megismertem ezeknek az embereknek az életét, ők az igekutatásnak és az imádságnak az emberei voltak. Hadd idézzek föl most két olyan igeszakaszt, amit így összegzésként szeretnék fölidézni előttetek, ahogyan olvashatunk ezekről az emberekről, hogy mennyire ez a két fontos jellemzőjük volt, hogy kutatták az írásokat, és folyamatosan könyörögtek és böjtöltek az Istenhez. Esdrás könyve 8. fejezetéből a 21. és a 22. verset szeretném felolvasni. Azt olvassuk itt. Ekkor böjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznunk magukat a mi Istenünk előtt, és kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak. Mert szégyeltem a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra, ami ellenségeik eljön az útban, mert ezt mondtunk volt a királynak mondván. Ami Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják őt. És ezért folytatja, és böjtöltünk a mi Istenünkhöz, és könyörgénk, és meghallgatott minket. Tehát ugye milyen hosszú volt ez az út, azt olvastuk Ezrás könyvében, tehát a Nehémiás könyvében, hogy az Ezrás könyvében, hogy 4 hónap alatt értek haza Ezrásék. Azt nem tudom, hogy az első fogolycsapat, mivel ők jóval többen voltak, 50 000-en, mennyi idő alatt mentek haza. De gondoljatok arra, hogy mennyi veszély leselkedett rájuk. Hogyan kezelték ők a félelmeiket? Azt olvassa, hogy böjtöltünk a mi Istenünkhöz, mert szégyeltünk a királytól segítséget kérni. Hogyan tudnánk az élő Istenről bizonyságot tenni, hogyha mi őriző sereget kérünk? És én úgy gondolom, hogy ez a kijelentés nagyon, nagyon világossá teszi számunkra azt, hogy tényleg ezek az emberek az imádságnak és a könyörgésnek az emberei voltak. Ugyancsak Ezrástól olvassuk a 7. fejezetnek a lejegyzése szerint a következőket, ami a böjt és imádság mellett az ige kutatásra utalt. Ezt olvassuk Ezrásról. A 6. verset olvasom először. Ez az Ezrás feljött Babilonból, ő, ki bölcs írástudó volt Mózes törvényében, melyet az Úr Izrael Istene adott neki. És a 10. vers, mert Ezrás erőszívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Mit olvasunk tehát itt, és Ezrás könyvében Ezrásról? Mi volt ő rá jellemző? Azt olvassuk, hogy ő bölcs és írástudó volt Mózes törvényében. Azt tudjuk meg, hogy Ezrás volt az, aki összegyűjtötte az összes tekercset az Ószövetségben, rendezte ezeket az iratokat, elhatározta, hogy megőrzi, hogy másoltatja őket, és ő volt az, aki lejegyezte ennek az időszaknak a történetét, ugye Ezrás időszakának, de az Zorobábeli időszakot is ő jegyezte föl. És figyeljük csak, hogy mit mond ő róla, hogy hogyan hatott rá az a nagyon mély üge kutatás, ahogyan ő kutatott és keresett az Isten népe történelmében. Ugye azt olvassuk, hogy ő a Mózes törvényében volt bölcs és írástudó. Mit érthetünk meg ebből? Az Izrael népe történetéből kereste a válaszokat a kérdéseire. Miért történt meg az, hogy Isten megengedte ezt a nagy válságot, és ide helyezte őket Babilonba? Mi lehet e mögött, hogy az Isten egy ilyen büntetést kellett rájuk megengedjen, egy fenyítéket? És mi lehet a megoldás, mi lehet a reménység? És én úgy gondolom, hogy ez a kutatás, amelyet Esdrás folytatott, ez volt az, ami számára segítséget jelenthetett, hogy ő kereste, kutatta, cselekedte, és nézzétek meg, hogy mit ír itt róla. Ott Perzsiában tanítani kezdte a rendeléseket és az ítéleteket. És ennek nyomán, miután ő kutatott, keresett, és megértette az Isten akaratát, a népére nézve, megértette az okokat az Isten népe történelméből. Így tudta Isten felhasználni őt, hogy Perzsiában is tanított, és ezzel a bölcsességgel helyezte őt vissza, hogyha olvassuk majd később Esdrás könyvének a folytatását, akkor olvashatjuk, hogy csoportokban tanították az embereket az Isten népének az Istennek a törvényeire. Mert amikor hazament Esdrás, akkor azzal találkozott, hogy sok területen hitehagyás történt, már a hazatelepültek idejében is. És én úgy gondolom, hogy az a lelkület, amit a Jóisten Esdrásnak megadott, én úgy gondolom, az egy olyan lelkület, amelyre nekünk mindannyiunknak szükségünk van, mert hogy azt hiszem, hogy ezek az ige kutatások Esdrás is egy olyan mély Isten keresésre késztettek, amelyekről itt olvashatjuk azt, hogy ő nagyon mélyen keresett és kutatott, mert valahogyan ő úgy érezte, hogy az ő állapota nem megfelelő az Isten előtt. Azt olvassuk a Proféták és Királyok című könyvben, nem akarok hosszan idézeteket olvasni, hanem ajánlom nektek ezeket a fejezeteket, hogy ő nem volt megelégedve a saját lelki állapotával. Ő nagyon mélyen megalázkodott az Isten előtt, mert ő azt érezte, hogy ő nem lehet megelégedett a saját állapotával. És miután ő nem volt megelégedve, könyörgött, megalázkodott az Isten előtt, miközben ezt a igekutatást, könyörgést tette, nyilván sokat böjtölt, Isten olyan mély elhatározásra vezette, hogy ennek a nyomán odafordulhatott a királyhoz, hogy ő szeretne hazamenni. És szeretne ebben az építésben részt venni. De ahhoz, hogy az Isten őt föl tudja használni, ahhoz megelőzte egy olyan időszak, amelyről nem tudjuk, hogy hány év volt. Egy nagyon hosszú felkészülési időszak. És én úgy gondolom, hogy enélkül a lelkület nélkül, amit olvashatunk Esdrásról, az Isten egyikünket sem tudja majd felhasználni a végső időben. Mert ahogyan ő kutatta a szent történelmet, azt olvassuk róla a Proféták és Királyok című könyvben, hogy nem csak kutatta, hanem hogy megtanulta a szent történelmet. Ez számomra azt jelenti, hogy kívülről megtanult ige helyeket. Sose felejtem el, amikor az egyik munkatársam fölidézte azt az időszakot, amikor ő börtönbe került, mert ő nem fogott fegyvert. És elvették a Bibliáját természetesen, hát nem vihette magával a Bibliát. És azt mondja, hogy ott akkor értette meg, hogy milyen mulasztása van, hogy ő nem tud sok igét fejből fölidézni. Azt mondja, hogy nem volt ott a Biblia, és sorolta volna magának az igéket, és kevés igét tudott fejből. Nekem olyan elgondolkoztató volt, hogy azt olvassuk a Proféták és Királyok című könyvben Esdrás, hogy ő elhatározta, hogy megtanulja a szent történelmet. Ige helyeket tanult meg. Nekünk is nagyon fontos, hogy megtanuljunk ige helyeket, hogy az elménkbe, a szívünkbe legyen, hogy annak idején Isten el tudjon bennünket segíteni, hogy felhasználhasson bennünket akkor, amikor már Bibliánk sem lesz. Hogy végig gondolom én is sokszor, hogy keresek egy ige helyet, és nem találom meg a Bibliában, akkor elő kell vegyem a konkordanciát, és már sokszor eszembe jut, hogy mi lesz, ha se konkordancia nem lesz, se pedig Biblia nem lesz. Bárcsak a Jóisten segítene meg bennünket, hogy minél többet tudjunk a szívünkbe, az elménkbe elhelyezni. Hogy Isten azokat az ígéket elő tudja majd hozni. És mindezek után, most Nehémiásra szeretnék nagyon röviden rátérni még, hogy Nehémiásról mit is olvashatunk, hogy mennyire láthatjuk ezeket a törvényszerűségeket Nehémiás életében is. Ugye a Nehémiás könyve első fejezetében olvashatjuk, hogy, Ugye ő ott szolgált szintén Perzsiában, és a hazatért egy Hanáni nevű atyafi, és megkérdezte tőle azt, hogy hát milyen helyzet van otthon a zsidó nép között. És azt olvassuk, hogy azt mondta ez a Hanáni a harmadik vers szerint, hogy a zsidók abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. Azon felül Jeruzsálem kőfelere rontatott, kapui tűzben értek meg. És mit olvasunk itt a folytatásban, hogy hogyan állt ebben az időszakban Nehémiás? Mit értett meg, hogy most mi az ő dolga? Hogy pedig meghallottam a beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, böjtöltem és imádkoztam a mennek Isten előtt. Ugyanaz a lelkület, amit Ezrásnál is látunk. Böjtöltek és imádkoztak a menny Istenéhez. Keresték őt, hogy ebben a válságos helyzetben Isten hogyan tud rajtuk segíteni. És most nem szeretném felolvasni ezt az imádságot, de ha elolvassuk, ugyanaz a lelkület, amit Ezrásnál is látunk. Ő sem volt megelégedve a saját állapotával. Nagyon mélyen megalázkodott az Isten előtt. Nagyon mélyen föltárta azt, hogy milyen elesett állapotban vannak. De figyeljétek csak meg, hogy ahogy könyörög, és ezt a könyörgést itt följegyzi a Szentírás. Hogyan telik meg az ő lelke szent érvekkel? Hogyan könyörög az Istenhez, hogy segítsen ő rajtuk? És én úgy gondolom, hogy ahogyan felsorolja nekik, hogy Uram, te azt ígérted, te azt mondtad, hogy ha majd vétkeztek, és elszélesztelek titeket a népek között, de hogyha ti megtértek, a 9. vers szerint, hozzám, és megtartjátok a parancsolatokat, akkor még ha az égnek utolsó szélén volnátok is, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre. Számomra úgy tűnik, hogy ez a hosszabb böjti és ima időszak úgy végződött Nehémiásnál, hogy ő megtelt szent érvekkel és szent elhatározással. Ő megértette azt, hogy Isten neki részt ad ebben a válságban. Ennek a küzdelemnek ő is része. És ahogy megnéztem itt, hogy milyen hónapban jelzi a második fejezet, hogy megszólítja őt a király, hogy miért olyan szomorú a te orcád. Ez gyakorlatilag egy 4 hónapos, hosszú böjtés ima időszakot jelzett számára, amikor ő gyakran böjtölt, gyakran könyörgött. És 4 hónap után adta meg az Isten azt a lehetőséget, hogy ő elmondja azt, amit közben Isten beérlelt benne, hogy mi az, amit ő tehet. És azt mondta a királynak, hogy Uram király, kérlek, hogy én hadd menjek haza. És hadd legyek részese ennek a nagy munkának. És amikor így elolvastam a Nehémiás történetét, és ezeket az igehelyeket Nehémiásról, akkor azt értettem meg, hogy ha mi most ebben az időszakban nem tanulunk meg ilyen igekutató, ilyen komolyan Isten előtt megalázkodó, böjtölni tudó, Istent kereső emberekké válni, akkor Isten nem fogja tudni nekünk megmutatni, hogy mi a mi dolgunk, és nem fog tudni bennünket felhasználni. Mert azt értettem meg, hogy mind Ezrást, mind Nehémiást Isten hosszabb időszakig készítette arra, hogy azután felhasználja őket az ő szent művében. És azokkal az eszközökkel tudta őket készíteni, ami a mi rendelkezésünkre is ott áll. Csak az a kérdés, hogy mi mennyi időt szentelünk az igekutatásra, mennyire értjük meg a szent történelmet, mennyire tudja az Isten a szívünkbe, az elménkbe helyezni, az értelmünkbe az ő igéit, és mennyire tudunk időt szánni arra, hogy amikor érezzük, hogy mi nagyobb méltatlanok vagyunk, akkor mi annál buzgóbban keressük az Istent. Én úgy gondolom, hogy ebből az időszakból azt érthetjük meg, hogy csak ilyen embereket tud az Isten a végidőben felhasználni. Itt hadd olvassak egy pár gondolatot Nehémiással kapcsolatban. Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és hite megerősödött. Ajka megtelt szent érvekkel. Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. Most imádkozás közben szent elhatározás formálódott lelkében. Eltökélte, hogy ha megkapja a király jóváhagyását, valamint a szükséges támogatást eszközök és anyagok beszerzésére, vállalja a falak újjáépítését és Izrael nemzeti erejének helyreállítását. Kérte az Urat, indítsa a királyt jó indulatra iránta, hogy terve megvalósulhasson. És 4 hónapot kellett várni arra, hogy az Isten megvalósíthassa az ő tervét. Én úgy gondolom, hogy Nehémiás a királynak egy pohárnoka volt. És milyen elhatározás formálódott a lelkében? Ugye elcsodálkoztam ezen, hogy ő fogja majd vezetni a templom a Jeruzsálem falainak az építését. Egy pohárnok, építésvezető. És amikor elolvassuk, hogy hogyan használta őt föl Isten, azt látjuk, hogy valóban neki különleges képességet adott erre, hogy ő olyan vezetővé vált, hogy meg tudta szervezni, hogy ki hol épít, hogy az ő hatása az egész kőfalon végig érvényes volt, hogy azt mondta az embereknek, hogy nagyon hosszú ez a kőfal, mi túlságosan szét vagyunk szórva, ostrom állapot van, és azt mondta, hogy mellettem áll a trombitás, és amikor szükségünk van, akkor a trombita szava hallatszik, és gyertek ide hozzám. És rendelkezett abban, hogy a népnek az egyik része a fegyvereket tartsa, a pajzsokat, hogy védje a többieket, a többiek pedig építkezzenek. Egy pohárnokot az Isten ilyen feladatra tudott felkészíteni. Miért tudta őt felkészíteni? Mert Istentől neki rendelt felkészülés által megmutatta neki, hogy mi az ő dolga. És amikor azt olvasom Ellen White-nál, hogy a végső időben nem a nagy embereket fogja Isten felhasználni, hanem az egyszerűeket, akkor Ezrás és Nehémiás könyvéből ezt értettem meg, hogy azokat az egyszerű, hívő embereket, akiknek a szíve ügye az Isten ügye, akik kutatják az írásokat, akik készek megalázkodni előtte, akik nincsenek megelégedve a saját állapotukkal, de akik ebben nem nyugszanak hanem könyörögnek, böjtölnek az Isten szín előtt, keresik őt, és ennek a végeredménye az, hogy őket föl tudja használni ugyanolyan módon, mint ahogy Ezrás és Nehémiást is felhasználta. Azt olvashatjuk ebben a Proféták és Királyok című könyvben, hogy ami akkor történt az újjáépítés idején, ugyanilyen válságokat fog Isten a végidőben megengedni az ő népe életében. De kiket tud ebben felhasználni? Azokat az embereket, akik ilyen módon készülnek erre a szolgálatra. És ami nekem nagyon bátorító volt, hogy milyen módon erősítettek ők meg. Úgy végig gondoltam, majd a kezetekbe adom ezt az időrendi táblázatot, hogy valahogyan most döbbentem rá, amikor tanulmányoztam az időrendi sorrendet, hogy ezek az emberek hány éven keresztül látták a romokat, a romos állapotot. Arra döbbentem rá, hogy 535-ben mentek haza, és 516-ban épült fel a templom. 520-ban tették le az alapkövét, bocsánat, 533-ban tették le az alapkövét, és utána 516-ban épült föl. Most képzeljétek el, hogy 17 éven keresztül folyamatosan azzal kell szembesülni, hogy itt van egy csomó rom, de ők annak ellenére fölépítették a templomot, és elkészült a templom. És utána még ugye az 535-höz képest jóval több, mint 70 év után, még mindig azt mondja Hanáni, hogy itt nagyon sok a rom. Mert még mindig Jeruzsálem kőfalai romban voltak. És engem annyira elgondolkoztatott ez, hogy a végső időben nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy akiket Isten felhasznál, azok a romlás építői lesznek, és a romok idején tudnak építeni. Mert ez azt mutatja számomra, hogy a végső időben romok lesznek. Olyan állapotok lesznek, amiben nagyon sok lesz a rom. De Isten csak azokat az embereket fogja tudni felhasználni, akik nem a romokra tekintenek, hanem arra a feladatra, amit ők Istentől kaptak. És számomra ezek az emberek voltak azok, akik a romlás építői voltak. Akik nem álltak meg azért, mert ilyen körülmények voltak. És olyan ajándékot kaptak Istentől, hogy megerősítést kaptak folyamatosan prófétai üzeneteket, és ami nagyon bátorító volt számomra, ők odaadták azt, amit ők a tehetségük szerint tudtak adni. A családfők odaadták a kincseiket, Nehémiásról azt olvassuk, hogy a saját asztaláról etetett embereket, nem fogadta el azt a helytartói ajándékot, ami neki járt volna, hogy ő a király vagyonában egyen, hanem még ő etetett másokat, tehát mindenét odaadta ő is, és mivel ajándékozta meg őket az Isten? Olyan csodálatos bátorítás számomra a végidőre nézve, hogy Isten gondoskodott az anyagi szükségről. Hogyha az övéi megteszik azt, ami az ő részük, az Istené a világ összes kincse. Nagyon bátorító volt számomra, amikor Esdrás könyve 6. fejezetéből elolvashattam azt, hogy a templom építés idején, azt olvassuk a 6. fejezet 4. versét, hogy a templom építés költsége azon kívül, amit tudtak adni a családfők, a király házából adattatott. Micsoda kamatok kamata volt ez az elvett kincseknek, hogy ugye elvitték a templom kincseit Babilonba. Azokat a kincseket is visszakapták, és a király házából adatott az építkezésre a pénz. Sőt, úgy rendelkezett a király, hogy a környező népekből is még támogassák őket az építkezésben. Na most azt olvastuk ezekről a népekről, hogy ezeknek annyira sok kedvük nem volt ehhez, hogy őket támogassák, hanem folyamatosan följelentették őket. És nekem annyira bátorító volt, hogy milyen bátorítást kaptak azok az emberek. Hogy azt olvassuk itt a 6. fejezetben, hogy amikor följelentettek ezek a környező népek nagy Dáriusz idejében azt, hogy hát itt tovább folytatódik az építés, akkor a királynak a figyelmét fölhívták arra, hogy itt volt korábban egy rendelet, meg is találták ezt a rendeletet Médiának egyik várában, az Akméta várában, és azt mondja a király, hogy miután Círusz így rendelkezett, akkor én most nagy Dáriusz azt mondom, ugyanazt, amit Círusz mondott, azt olvassuk itt a 8. versben, hogy a folyóvízen túli adójából, a királynak az adójából pontos költség adassék ama férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül, amik szükségesek túlkok, kosok, bárányok, égő áldozatra a menny istenének búza, só, bor és olaj, a jeruzsálemi papok szava szerint adassék nékik naponként, és pedig mulasztás nélkül. Hát, amikor én ezt elolvastam, akkor végig gondoltam azt, hogy Isten előrevetíti a végső evangélium hirdetés befejezésének az anyagi hátterét. Isten fog erről gondoskodni. Ha az övéi megadják az ő részüket, Isten a többit meg fogja adni. Ez egy bátorítás a végidőre nézve. És úgy gondolom, hogy a legutolsó dolog, amit szeretnék felolvasni, hogy milyen emberekké váltak ezek között, a nehéz idők között ezek az emberek, ezt Aggeus könyve 2. fejezetének 1. verséből szeretnénk felolvasni. Ez egy Zorobábelnek szóló ígéret volt, amely úgy gondolom, hogy a többiekre nézve is igaz, hogy Isten hogyan tudta kimunkálni az ő életükben ezek között, a nehéz körülmények között, hogy ők milyen emberekké váltak. Aggeus könyve 2. fejezetének a 23. versében, vagyis az utolsó verse Aggeus könyvének így hangzik. Azon napon azt mondja a seregeknek, Ura, felveszlek téged, Zorobábel, Sealtielnek fiain, szolgám, ezt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak el, azt mondja a seregeknek, Ura. Azt mondja Zorobábelnek az Úr, hogy téged olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű. Emlékeztek, hogy nem túl régen tanultunk az elpecsételésről szombatiskolánkban. Kiket is fog Isten elpecsételni? Mit jelent az elpecsételés? Az Isten jellemének a mása. Ő rajtuk megláttatik. Ezért helyezi Isten az ő pecsétjét rájuk. Zorobábelen, Esdráson, Nehémiáson, Józsuán. ha elolvassuk ezeket a fejezeteket. Ezek között, a nehéz körülmények között végezte el Isten azt a munkát, hogy őrőlük azt mondja, hogy olyan, mint az én pecsétem. Rajtuk van az én jellemem. Hogy milyen közösséget formál belőlük ekkor Isten? Én úgy vágyom egy olyan közösségre, amit Nehémiás könyvében olvashatunk, a 6. fejezetben. Hogy az egyik ember függött a másiktól, és annyira együtt voltak ezekben a szorító időkben, hogy az egyik épített, a másik pedig vigyázott rá, így az építés is haladt, és az ellenség sem tudta őket támadni. Micsoda összefogás, micsoda összetartás alakult ki. Milyen vezető volt Nehémiás? Akiről azt olvassuk, hogy ott állt a nép mellett, ő se vetett el a ruháját csak mosokodáskor, egyenrangú volt a többiekkel, és azt olvast, hogy az összes fejedelmeknek is azt mondta, hogy ott legyetek a nép között. A közösségi életben is meglátszott az, amit a Szentlélek munkált ki ebben a korban. Olvassuk Zakariás könyve 4. fejezetének a nagy ígéretét, hogy ez a munka nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel végeztetik el. És a végidőben Isten ugyanezt a munkát fogja elvégezni. Azok által, az emberek által, akiket föl tud használni az ő műve befejezésében, akik a Szentlélek munkája által részt vesznek abban, hogy abban a jellemformálásban, amit Isten az ő életükben szeretne elvégezni, abba ők bele simulnak. Ők könyörögnek, böjtölnek, ők nem nyugszanak bele abba, hogy nincsenek megfelelő állapotban. És az Isten kimunkálja bennük ezt a jellemet. De ezt ilyen nehéz körülmények között fogja kimunkálni. Tehát hadd olvassak egy pár gondolatot, amit Ellen White fűz ehhez a fölolvasott Aggeus könyve igéjéhez, hogy olyan lesz Zorobábel, mint egy pecsétgyűrű. Ezt írja hozzá. A személy szerint Zorobábelnek szóló kijelentés fennmaradt, hogy mindenkorban bátorítsa Isten gyermekeit. Istennek célja van azzal, ha próbát küld gyermekeire. Soha nem vezeti őket másképpen, mint ahogy ők is választanák, ha látnák kezdettől fogva a véget, és fel tudnák fogni a dicső célt, amelyet betöltenek. Mind azt, amivel megpróbálja és kipróbálja őket, azért kapják, hogy erejük legyen szolgálni és szenvedni érte. Milyen módon tudta Isten mondani azt, hogy olyanná teszlek téged, mint egy pecsétgyűrű? Ezek között a körülmények között. És én szívemből kívánom, hogy amikor gondolkozunk erről az időszakról, és olvassuk ezt az ígét, hogy neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, akkor gondoljunk arra, hogy Isten ezt a munkát egykor az ő szent lelke által emberekben elvégezte. Ilyen módon végezte el. De ezt a munkát ő nehéz, szorító körülmények között végezte el, ahol bizony sok volt a rom. És úgy volt, hogy fogytán van az ereje a teherhordóknak, és mégis elvégeztették. Én szívemből kívánom, hogy azt a munkát, amit Isten most érettünk is végez, ezt a munkát tudja befejezni a mi életünkbe. Hogy mi olyan emberekké váljunk, mint Zorobábel, Józsua, Esdrás és Nehémiás, hogy nem adják föl. Akkor sem adják föl, ha méltatlannak érzik magukat. Akkor sem adják föl, ha ellenségeskedés van. Akkor sem adják föl, ha sok a rom. Mert tudják azt, hogy az munka az Istené, és az Isten pedig megígérte, hogy ezt a művet el fogja végezni most a végidőben is. Én szívemből kívánom, hogy Isten, ahogyan vezet bennünket, ezt mi el tudjuk fogadni, be tudjunk illeszkedni a tervbe, és azok között lehessünk, akik ösvények megújítói lesznek, akikkel Isten meg tudja építeni a romlást, és fel tudja rakni az emberöltők alapzatát. Ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelme által. Amen.